Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió nagy családjának minden tagját, aki hallgatja a műsort. Imádságos szeretettel kívánunk, és kívánok magam is áldott adventet. A mai gazdasági témánk kapcsolódik a korábbiakhoz, és azt folytatva ma az állam és a piac együttes jóműködéséről szeretnék beszélni, ugye ezt különböző aspektusokból gyakran érintjük, konkrétan pedig a gazdasági szabályozás és a jólét viszonyáról. A gazdaságban nagyon fontos az állam és a piac együttes jóműködése, tehát nem állam vagy piac, hanem állam és piac egymásra épülő működése kell. Hát nagyon jól tudjuk, hogy a történelmi tapasztalatok, válságok során mind a piaci válságok, mind az állam turburziánzásai és válságai súlyos szerepet játszottak. A történelem azt is bizonyítja, hogy ugye a piaci válságok nyomán megnőtt az állami beavatkozás iránti igény, gondoljunk különösen például a 1929-33-as nagy világgazdasági válságra, és a diktatúrák anomáliái, problémái, válságai nyomán pedig a piaci törekvések és a piac idézőjelbe mondott minden hatóságának hangsúlyozása került előtérbe. Hát tapasztaljuk, hogy sem az állam önmagában, sem a piac az állam nélkül nem tud jó gazdaságot és nem tud jó létet biztosítani az emberek számára. A II. Világháború után Nyugat-Európában kiépítették a szociális piacgazdaságot, amelyről már többször beszéltünk. Mai szempontunk szempontjából azt tartom fontosnak, hogy a növekedés, fejlődés és a létbiztonság összekapcsolása legyen. Ma ugye különben is annyiféle bizonytalanság szorítja össze torkunkat. A világnak a problémái, súlyos ugye a koronavírusnak az újabb és újabb variánsai miatti aggódás, és így tovább. Gazdaságilag azt viszont örömmel állapíthatjuk meg, hogy Magyarország a gazdaságpolitikai intézkedések a nyugdíjasokat, családokat, gyermekeket, ifjú munkába állókat támogató együttes intézkedései nyomán sok-sok előrelépés történt, tehát éppen a biztonság terén érezhetjük jól magunkat. Természetesen ugye a gazdasági helyzet is további orvoslást igényel, és bármiféle szükséges korlátozások eltérően érintik a szektorokat, családokat, egyéneket, és az összejövetelnek, a munkavégzésnek a lehetőségeit. Mégis azt hangsúlyoznám, hogy nagyon helyesen a magyar gazdaságpolitika nem restrikcióval, nem visszafogásokkal, amennyire lehet, ezt hangsúlyozni kell, amennyire lehet, nem korlátozásokkal, hanem a pozitív dolgok előrevitelével, munkahelyek teremtésével, illetve most megőrzésével, a visszaesett beruházásoknál a regenerálásával, és a második negyedében pedig Európa leggyorsabb fejlődésével tudta előrevinni a gazdaságot, teremtett pozitív helyzetet. Na most a megtermelt nemzeti jövedelem újraelosztása, ki miből mennyit kapjon, ez mindig nagy kérdés, és hát az egyik oldalon vannak az elvonások, és a másik oldalon pedig a juttatások. De most kérném szépen, ha szerte nézünk Európában, Európa szerte ma az állami újraelosztás aránya csak te mindenütt a 45-50%-os sávban mozog, tehát minden második forintot, vagy minden második eurót az euróövezetben újraosztják az államok. 50%-nál valamivel magasabb arányt találunk 1-2%-kal Franciaországban, lényegesen magasabbat pedig csak Skandináviában, Svédországban, és ezzel szemben a legalacsonyabbat Svájcban. Na két szélső adat, 58% volt Svédország, és 31% Svájc. Tehát látjuk, hogy Svájcban az újraelosztás majdnem a fele csak a svédországinak. Erről is beszéltünk, hogy az eltérő állami aktivitás és az állam eltérő szerepvállalás ennek az oka. Ha Magyarországra tekintünk, akkor itt is ugye a különböző gazdaságelméleti iskolák, de különböző elemzések eltérő felfogásúak, néha nagyon is eltérő, sőt szembenállóak az állam szerepvállalását illetően és a piac szerepét illetően. Én sok más kollégámmal elemzéseinkben a következő álláspontot képviselem a tények alapján. Az említett 45-50% közöttinél a megtermelt nemzeti jövedelem, hát ugye pontosabban bruttó hazai össztermék értékének, az újraelosztás aránya az említett 45-50%-nál nagyobb nem igen lehet, mert ez az adóterhek növekedésével járna, és Magyarország nagyon helyesen a nemzetközi költségversenyben igyekszik, amennyire lehet alacsony adóterheket kivetni, kiróni. Kisebb sem nagyon lehet, és ez válasz lenne azoknak, akik itt az állam pozitív aktivitását nem értékelik, vagy olyanok is vannak, akik hát negatívan értékelik. Ezekkel szemben pedig azt szeretném hangsúlyozni, hogy a közfeladatok nagyon lényegesek. Ez éppen a válságban derült ki, hogy a közfeladatok megoldása ennél kisebb újraelosztás mellett szintén nem lehetséges. Tehát a történelem a mai korszakban nem véletlenül kalibrálta be a 45-50%-os sávba az újraelosztásnak az arányát. És hát ugye az állam szabályozása, gazdasági szerepvállalása nagyon fontos. Az állam gazdasági szerepvállalása részben közvetlen, részben közvetett eszközökkel valósul meg. Bizonyos arányban mind a kettőre szükség van. Gondoljunk arra, hogy az állami tulajdon vállalatok és direkt előírások bizonyos szektorokban alapvetőek, például a vízgazdálkodásban, környezetszennyezési határértékek megállapításában, és maga a közvetlen állami tulajdon is fontos, mert ha az állami tulajdonból az államnak nyereség folyik be, akkor annyival javíthatja a költségvetési mérleget, annyival kevesebb adót kell veszednie. Az állami szabályozás fontos szerepe éppen napjainkban tapasztaljuk, hogy milyen fontos, és én a szabályozásnak a rögzítését már a gazdasági biztonság, az egyének biztonságának és a gazdasági helyzet stabilizálásának az egyik legfontosabb tényezőjének tekintem. A fiskális, azaz költségvetési politikának, hát egy minden költségvetésnek két oldala van, az elvonások és a juttatások. Hát ugye az elvonások az adó révén valósulnak meg, a magyar állam igyekszik az áfa révén beszedni az adó legnagyobb részét, azért, mert ennek az előnyei, hogy könnyen beszedhető, világos, és aki kétszer annyit fogyaszt, kétszer annyit is fizet áfaként az államkasszába. Tehát valójában ez igen jónak tekinthető. Hát cserébe viszont az Európai Unióban Magyarországon van a legmagasabb áfakulcs, ugye a normál kulcs 27%, a csökkentett kulcs bizonyos szektorokban, bizonyos szolgáltatásokban, így a vendéglátásban is 18%, és 5% terheli néhány alapvető élelmiszernek a forgalmazását, tehát 5%-os az áfa például a hús, a hal, bizonyos alapvető élelmiszerek esetében. Na most az áfánál ezek a kulcsok viszonylag stabilak és viszonylag kevéssé változnak. A többi adófajtánál a kormány viszont igyekszik a teljesítmény ösztönzés érdekében nagyon helyesen, és ahogy a statisztikai adatok igazolják és az élet igazolja, pozitív hatásokkal stabilan tartani, illetve csökkenteni a személyi jövedelemadót, a vállalati társasági adót is nyereségadó, ugye más néven alacsonyan tartani, és a TB járulékokat is adóként szedi be, ma adónak nevezzük, korábban járuléknak nevezték. Tehát a teljesítmény elv érdekében a minél nagyobb munkára ösztönzés, minél jobb vállalati működésre ösztönzés miatt viszonylag alacsony az elvonás, és ezt Európa szerte a gazdasági helyzet visszaigazolja, hogy ezt mi, a magyar gazdaságpolitika igen helyesen teszi. Ez egyben a tőkevonzás, a technológiai fejlődés, a beruházások növelésének egy fontos tényezője. Nagyon röviden csak a vámokról annyit említenék, hogy ezek nagyon-nagyon lecsökkentek, arányuk kicsi, de bizonyos értelemben fontosak. A II. Világháború után 44% volt a világgazdaságban az adószint, ma ez világgazdasági átlagban kevesebb, mint 4%. Az extra jövedelmeket szokták megadóztatni. Érdekes dolog, hogy a gazdag olajországok például még exportadót is szednek be, mert extra profit, sőt szuper profit van az olajexporton. Tehát ez őnekik, a jólétüknek egy fontos tényezője. Az Európai Unión belül egyáltalán nincs vám, az Európai Unión kívül viszont vannak ilyen néhány százalékos vámok, Magyarország is alkalmazza ezeket, és ezeknek a legfőbb értelme, hogy növelik a költségvetés bevételeit, és terelnek, ahol lehet, hangsúlyozom, hát azokon a területeken, ahol van belföldi, illetve EU-s verseny, a kívülről származó import helyett a belső európai és magyar termékek vásárlása felé. Döntően a szabályozásban a közvetett elemek, a szabályozás, a regulatív előírások szerepelnek. Na most a közvetlen előírásoknak, a közvetlen szabályozásnak is éppen ma, manapság derül ki, hogy milyen nagy jelentősége van. Én nagyon bátor és fontos cselekedetnek tartom. A családok védelme, a környezetgazdálkodásban is egy észszerű stabilitás szempontját, és azt, hogy a benzinárat igenis indokolt volt bátor lépéssel maximalizálni 480 forintra 3 hónapra. Ezt sokan pozitíven értékelik joggal, de felmerült a kérdés is, hogy ez milyen hatással is jár. Kérem szépen, gondoljunk bele, hogy a 400 forintos benzinár is jó néhány hónapja, 400 forint is elég sok volt, és extra profitot biztosított az olajszektorban, illetve hát az olajkereskedelemben és benzinkereskedelemben. Na most 400 forint helyett ma 480 forintot lehet elkérni, ez 20%-kal több bevételt biztosít az értékesítőknek, tehát indokolt, hogy az extra profit egy részének elvonása történjen, így is marad elég profit, bár ténylegesen valamivel kevesebb. A környezetszennyezési határértékek abszolút normák. A víztisztaságban különösen jelentősek. A szennyező fizetelv szintén, hogy a szennyezés meggátlásának, különösen az iparban és a nemzetgazdaságban a legfontosabb tényezői közé tartozik, hogy a szennyezőnek kell fizetnie, tehát nem szétterítik a terheket, hanem az azt elidéző nagyvállalatokra, multikra, bárkire terhelik. Az állami tulajdon azért kulcsfontosságú a szektorokban, és a pozitív törekvések, hogy az infrastruktúrának a létfontosságú, stratégiai fontosságú elemei nemzeti tulajdonban legyenek, mert ez is egyrészt a biztonságot javítja, másrészt javítják a bevételek, a költségvetést, és folyamatosan képződnek. Ezzel ellentétben ugye a privatizáció egyedi, egyszeri bevételt jelent abból, amit eladtak, de utána a profit is, a bevételek is, a magántulajdonos konzorcium, nagyon gyakran ugye multinacionális konzorcium kasszájába folynak be. Úgyhogy ilyenkor az állam a tulajdonosi bevételtől elesik, viszont az adókból van bevétele. Hát ha mindkettőből tulajdonosi bevétele is és adóbevétele is van, a nyereség az államkasszába folyik be, az nagyon lényeges lépés, úgyhogy ezért üdvözlendők azok a lépések, erőfeszítések, amelyek jelenleg is folyamatban vannak. És reméljük, hogy eredményre vezetnek, úgy tűnik, hogy nagyon is afelé haladunk. A polgárt a nemzetgazdaság mellett érthetően saját zsebe érdekli a legjobban, ezért az elmondottakhoz közvetlenül kapcsolódik a jóléti államnak a problémája. A szociális piacgazdaság nyomán az 1960-as, 70-es években megnőtt a bérhányad, különösen Nyugat-Európában, de a világon néhány helyen másutt is, de az 1973-as és 1978-79-es olajválság nyomán a bérhányad csökkenő tendenciát mutatott immár és mutat immár az elmúlt évtizedekben világszerte és Európában is. A jóléti állam anomáliái, diszfunkciói is felerősödtek. Az egyik legérdekesebb konkrét példa, hogy Észak- és Nyugat-Európából a fűtési támogatások nyomán azok is igénybe veszik azt, akik lezárt házból, tehetős nyugdíjasok a téli hónapokat teljes egészében Cipruson, Majorkán, Máltán töltik, és hazaérve pedig igénylik a fűtési támogatást. Hát nagyon jól látjuk, hogy ez gazdaságilag is, erkölcsileg is milyen romboló hatású ezt természetesen igyekeztek és igyekeznek az ilyen és ehhez hasonló visszaéléseket meggátolni. A jóléti államról a mai felfogásunk szerint és a gazdasági törvényszerűségek figyelembevétele szerint annyit kell összefoglalóan megállapítani, hogy a jóléti állam nem jólétet ajándékozó vagy osztogató állam, hanem a szociális jóléti rendszereket, TB-rendszereket, egészségügyet, közszolgáltatásokat jól működtető állam. Valójában ennek kell a középpontban állnia, ami átvezet ahhoz, hogy a jólét és a jól lét kötőjellel, ugye, jólét és jól lét viszonya kulcskérdés. A jólét elsősorban az anyagi fogyasztást, árukat, szolgáltatásokat jelenti. A jól lét viszont ugye a társadalmi megelégedettséget az alapszükségletek biztosított kielégítése után a magasabb rendű szükségletekre koncentrálását és a magasabb rendű értékek előtérbe helyezését igényli és jelenti. És érezzük, hogy az emberek, ugye a Sanzon szavával minden ember boldog akar lenni, de nem csak a Sanzon, hanem az emberi szív legmélyében élő lelkiismeret is ezt sugallja. Ezeknek a kulcs tényezői ugye az egészséges környezet, amelyről már eddig is beszéltünk, és még majd később külön is, új előadásban. A társadalombiztosítás ezen belül is, hogy megfelelő orvosi ellátást kapjunk, amikor szükségünk van rá. Milyen nagyon fontos ez éppen napjainkban, és milyen rendkívüli fontosságú, hogy Magyarország a harmadik oltások terén is élen jár, és az oltási rendszert nagyon jól megszervezte, de hát az egészségügynek a helytálló orvosok és ápolók hősiességét kell elsősorban kiemelni. A jóléti rendszerek nagy tényezője, fontos tényezője a munkanélküliség leszorítása. E téren Luxemburg és Németország jár az élet Nyugat-Európában, és a közép-európai térségben pedig Csehország és Magyarország szorította le. Magyarország még a válság idején is tudott újítani, és 2021-ben nőtt a foglalkoztatás. A szociális rendszerek lényege is nem csak a jutatások nagysága, persze ez is növelendő a lehetőség szerint, de hogy a bizonytalanságok helyébe társadalmi biztonság lépjen. Hát ezért valamivel alacsonyabb jövedelem ellenére is, ez ugye az árfolyam függvényében ingadozik, de az alacsonyabb jövedelmek mellett is a nagyobb szociális biztonságot nyújtó országokban nagyobb a megelégedettség, nagyobb a jólét is, de rendszerint a jól lét mindenképpen. Ez egy fontos tényező. A társadalmi kapcsolatok rendszere, hogy a társadalmi összefogás, az egyházak, karitatív szervezetek, kulturális szervezetek munkája egyben a lelki felemelkedésnek is fontos tényezője. Vagyis a jólét, hogy a szellemi, lelki, spirituális értékeket érvényesítsük és előtérbe helyezzük. Albert Schweitzer egy gyönyörű megállapítását olvastam nemrég. Ő így írt a kultúra és az erkölcs viszonyáról. A kultúra lényege az egyén, valamint a társadalom erkölcsi tökéletesedése. Minden szellemi és anyagi fejlődés kihat a kultúrára. A kultúra igénylése tehát az általános haladás igénylése, de annak tudatában, hogy a legfőbb érték az erkölcs. Bármilyen nagy jelentőséget is tulajdonítunk az emberi tudásnak és képességeknek, nyilvánvaló, hogy csak az erkölcsi célokra törő emberiség részesülhet teljes mértékben az anyagi haladás áldásaiban, és győzheti le ugyanakkor a vele járó veszélyeket. Azt hiszem, hogy nagyon megszívlelendők Albert Schweitzer sorai. És ezek vezethetnek el a fenntartható fejlődéshez. A fenntarthatóság biztosítása, a jövő biztosítása a jövő generációk érdekében kell, hogy történjen, tehát, hogy a következő generációnak egy jó vagy még jobb állapotú környezetet hagyjunk örökül. Áder János elnök úr egyben tudományos kutatóként is nagyon sokat szerepel, tudományos és nemzetközi együttműködési fórumokon. Ő szólt és írt arról, hogy a víz probléma az egyik kulcs probléma, a túl sok víz, a túl kevés víz és a szennyezett víz, ezek a három legrosszabbak, természetesen ezek közül is a szennyezett víz a legrosszabb. A túl sok víz, ugye az az áradásokat jelenti, hogy egyre több árvíz van a világon, tehát ezt is a víz probléma megoldásánál hangsúlyozni kell. A másik a túl kevés víz, hiszen nincs nagyobb emberi tragédia a kevés víznél vagy a vízhiánynál. És ugyanez a mezőgazdaságban az egyre növekvő szárazság szintén gondokat okoz, vagy például, hogy a Szaharában 40-50 kilométerrel haladt délre a sivatag, azért, mert kipusztították, lelegelték a csordák a növényeket, ezeket nem pótolták, nem is lehetett pótolni, és a csordák is nagy mértékben megcsappantak, levágták őket, vagy éppen elpusztultak. Tiszta vízre van szükségünk, de ez átvitt értelemben is fontos, átvitt értelemben is értjük, vagyis így jutunk el az élővizek forrásához, az evangéliumban, és egy gyönyörű könyve Prohászka Ottokárnak a címében is ezt hordozza. Advent, úrjövet ideje van. A Mária Rádió nagy családja minnyájan együtt készülünk karácsonyra, hogy Jézus megszülessen a mi otthonainkban, megszülessen szívünkben. Minden szentáldozással és szentáldozáskor a szívünkbe fogadjuk őt. Legyünk tudatában ennek a nagy ajándéknak, amely az emberi méltóság legfőbb ajándéka, Jézus kegyelmi ajándéka számunkra. Idején tegyünk mi is tanúságot a szeretetünkről, ahogyan tudunk. Imádságunkkal, aki teheti önkéntes munkájával és anyagi támogatásával is segítse nagy közösségünket, a Mária Rádiót. A Mária Rádió önkéntesei, mi ingyen szeretetből végezzük munkánkat, de az adóhálózatot, a műszaki berendezéseket és a sugárzás költségeit állni kell, mindez sok kiadásba kerül. Kérjük szeretettel anyagi támogatásukat is. Áldott adventet! Nagy Gáspár írta, az ő gondolatával fejezném be. Hótalan a hegyek inge, el kell érnünk Betlehembe. A Jóisten nagyon áldott, boldog felkészülést mindnyájunknak. Köszönöm szépen!
Szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.